testvéreim.
Urunk, valóban szükségünk van a te lelked kiáradására. De köszönjük azt, Urunk, hogy te munkálkodsz is. Te kész vagy adni a lélekből, adni a te igédből. Meg akarsz tisztítani, meg akarsz újítani. Kérjük, hogy cselekedd ezt mindnyájunknak az életében. Köszönjük az elmúlt estéket, a te igédet, mindazt az igazságot, amire rávilágítottál, mindarra a hiányosságra, amit megmutattál. Most is szükségünk van kegyelmedre, áldásodra. Kérlek, áld meg igédet, ige hirdető testvérünket, és segíts mindnyájunkat, hogy nyitott szívvel hallgassuk igédet. Amen. Hallgassuk meg Isten igédet.
Kórá fiainak zsoltáraiból a 87. zsoltárt olvasom. Az újfordítású Biblia szerint 87. zsoltár így hangzik. Szent hegyen alapította az Úr Sion kapuit, jobban szereti Jákob minden lakóhelyénél. Dicső dolgokat beszélnek rólad, Isten városa. Egyiptomot, Babilóniát azok között fogom említeni, akik ismernek engem. Filiszteának, Tírusznak és Kúsnak itt van a szülőhazája. Sionról pedig ezt mondják, mindegyikünknek ez a szülőhazája. A felséges szilárdítja meg ezt, az Úr számba veszi a népeket, amikor beírja őket, itt van a szülőhazájuk. Körtáncban éneklik, minden forrásom belőled fakad. Hallottuk, Istenünk, hogy a te igéd édesebb a szín méznél. És azt is hallottuk, hogy drágább a szín aranynál. Kérünk tégedet, hogy ebből a zsoltárból most add nekünk ezt a szín aranyat, hogy bearanyozza a mi szívünket örökre Jézus érdemében. Amen.
Thank you.
Szeretettel köszöntjük a testvéreket, a gyülekezetet ezen a különleges alkalommal, ünnepi alkalommal, amikor együtt lehetünk Isten házába. Hallottuk a Jóisten igéjét már péntek este, az este, szombat este, és úgy gondolom, hogy közel jött hozzánk Isten igéje. Olyan mélységeket, olyan magasságokat érthettünk meg Isten igéjéből, amely talán addig úgy homályos volt előttünk. És nagyon hálásak vagyunk ezért, és ezen a délelőttön folytatni fogjuk ezt a tanulmányt. Köszöntjük szeretettel újból közöttünk Katona László lelkipásztor testvért, a nagydobosi gyülekezet és körzetnek lelkipásztora. Örülünk, hogy együtt lehetett velünk ezen a hétvégén. Az Úr áldja meg testvérünket most délelőtt az ige hirdetésében is. Mint tudják, a testvérek a tiszántúli és az erdélyi lelkipásztorok találkozója van ezen a hétvégén. Már pénteken találkoztunk Szalárdon, vagy 60-an, 70-en lehettünk együtt. Aztán tegnap három csoportban, mi Nádasdon voltunk, talán a legnagyobb csoport, a szilátsági csoport, olyan 40 lelki munkás lehetett együtt, de még találkoztak Szalárdon és Kiskapuson is a testvérek. És szolgálatokat, igei előadásokat hallgathattunk meg, beszélgethettünk, imádkozhattunk. Jó volt ez a kapcsolat ápolás, és délután lesz a záró alkalom ennek a konferenciának a nádasdi gyülekezetbe. Imádkozzanak érettünk és a lelki munkásokért, hogy tudjuk az Úr munkáját helyesen végezni. Az ige hirdetés előtt kérjük az énekkar szolgálatát.
Örültem, mikor mondtad nekem, menjünk fel az Úr a szent házába, menjünk fel az Úr a szent házába, örültem, mikor mondtad nekem, menjünk fel. Thank you.
Kedves testvéreim, szeptember elején Szamoszegre utaztam az iskolába, és be volt kapcsolva a rádió a kocsimban, és egy riportot hallottam. Egy Hernád Laposi vadász ember mondta el a napokkal azelőtti esetét, amelyben könnyen ott pusztulhatott volna. Éjjel felment egy magas lesre, vadászok ugye építenek, ácsolnak ilyen 6-8 méter magas vadászlest, és figyelte, hogy vaddisznót akart lőni, mert a környéken ott garázdálkodtak ezek a vaddisznók. Igen ám, de egyszer éjfél tájban a korom sötétben egy nagy morgást hallott az állványzattól körülbelül 5 méter távolságban. Feltűnt neki ez a hang, mert az nem vaddisznó hangja volt, annál erőteljesebb volt, annál testesebb állat állhatott a hang mögött, de nem tudta, hogy mi az. Aztán újra egy ilyen támadó, morgó hang, és akkor már világos lett előtt, hogy ez egy medve hang. Szlovákiából lejöttek medvék, és egy egész biztosan. És azt is megállapította, hogy a hang alapján ez a medve 2 és 3 mázsa között simán meglehetett. És csodálkozott, a környéken ott nem volt medve, legalábbis hírét sem hallották a vadászok évtizedek óta. És az állat csak ott bufogott, ott morgott, mert valahogy becserkészte ezt a vadászt a következő ok miatt. Ekkor ott fent, és megrettent, mert igaz, hogy volt nála puska, de rájött, hogy egy ilyen állat, ha kétszer neki megy az állványzatnak, ott dől össze, és ő hiába van puska, lezuhanva 5 méterről, az állat fog vele végezni. Tehát ott rettegése közben jött rá, hogy cserkészhette be őt ez a medve. És akkor eszébe jutott, 2 nappal azelőtt ő egy vaddisznót boncolt, és a vére a nadrágjára fröccsent, nem mosta le, vagy nem cserélt nadrágot, 2 nap múlva ismét abban ment vadászni, és a párnapos vércseppnek a szagát körülbelül 5 kilométerről az a hím medve becserkészt, amelyik Szlovákiából lejött Hernád Lapos környékére. És elmondta a riporterbe, hogy hát körülbelül még 1,5 óráig ott lapult a magasba, és az állat is meg volt zavarodva, mert érezte a szagot, azt ő ellenségnek diagnosztizálta, akit meg kell támadjon, meg kell öljön, de nem találta, mert az a magasban volt. Nem mert megmoczanni sem, mert ha megmozdul, az állat észleli, hogy akkor fent van, és akkor valami módon felfelé próbál támadni. Aztán valahogy úgy lehiggadt a morgás odalent, és elment, és hajnalban merészkedett le a vadász, és azt mondja, így menekültem meg. Nekem eszembe jutott a 10. csapás, hogy Isten elküldte az öldöklő angyalait. És ott fordított helyzet volt, ott volt a vér, a bárányvére, de ahol nem volt, azokat a házakat mind becserkészték Isten öldöklő angyalai, és az elsőszülöttek mind elpusztultak. Meghal a gazdag ember, hol nyitja fel a szemét? A példázat szerint a pokolban. Nem példázat ez. Jézus nem mondott töltelékbeszédeket. A példázatok mögött is fizikai valóság van. Mit érezhettek Isten büntető angyalai, az ördögök azon a gazdagon? Milyen illatot? Miért is vitték a pokolra? Mit gondolsz? A bűn? Az irgalmatlanság? A szeretetlenség? De ugyanakkor a mammon imádat? Illatát megérezték? Becserkészték. És a pokolban nyitotta fel a szemét. Az a másik szerencsétlen ember, aki ott koldult, akinek az ápoló nővérei a kutyák voltak, a kóborkutyák. Minden bizonnyal volt egy kis mustármagnyi hit a szívén, még nyomorúságos sorsban is. És Isten angyalai vitték őt Ábrahám kebelébe. Kedves testvéreim, a Kórán zsoltárok tökéletesen alkalmasak arra, hogy mennyei illattal kenjenek meg bennünket. Krisztus illatával. Hogy amikor eljönnek majd az angyalok, hogy szétválogassák a buzát meg a konkolyt, megérezhessék rajtunk a Krisztus illatát, és vihessenek minket is Ábrahám kebelébe. Folytassuk tehát így Kórá családnak a tanulmányozását. A lexikonok bizonytalanok abban, hogy ezek a Kórá zsoltárok írói, Kórá fiai, attól a lázadó Kórétól, Kórachtól, a héber szövegben ott is Kórach van, csak Károli Kórénak fordította. Magyar hangzás kicsit dominált a fordításban. És viszont ilyenkor, ha bizonytalan egy lexikon, ami nem szentírás egy lexikon, további támpontokat kell keresnünk annak a meghatározásáról, hogy ezek a 11 Kórá zsoltár írója, lehet, hogy a 12. is, az Ezrahita Etán írása, a 89. zsoltár, lehet, hogy az is Kórá fiainak családjába tartozott. Most azt nem nyitom meg, hogy én miért gyanítom ezt erőteljesen, viszont van egy másik Ezrahita, az meg Hémán, az meg írja itten a 88. zsoltárt. Ugyanis a 1 Krónika 6-ban találunk egy ilyen igeverset, a 22. verset, 23. verset, a Kóra, sorol itten sok neveket, ugye nemzetség táblázat szerint, ahogy jönnek, és aki Tahát fia, aki Asszír fia, aki Ebjászá fia, aki Kórach fia, aki Jícár fia. És hogy kezdődött a Mózes 4. könyv 16. fejezet, péntek este, amit olvastunk? Hogy Kóra, a Jícár fia föllázadt vezetőtársaival együtt. Tehát nem kellene a lexikonoknak bizonytalannak lenni abban, hogy bizony ezek a Kórá zsoltár író, Kórá fiúk, ezek 800 évvel, 600 évvel később annak a lázadónak a megmaradt fiaitól való utódok, és így megmaradt az ő nemzetségük. Aztán, hogy egy kicsit a szent gyanakvásunkat, azaz vizsgálódásunkat a Bibliában késztessen bennetek, figyeljétek csak meg, hogy már a perzsa korszakban vagyunk, túl a babiloni fogságon, már otthon vannak a zsidók 60-70 éve, de még a város nincs igazában biztonsági szempontból helyrehozva, városfalak, kapuk még mindig üszkösek, rókák ugrálnak rajta, bárki bejöhetett szombatnapon is árulni, stb. Haza küldi a perzsa király ki csodát, hogy építse fel Jeruzsálem falait? Nehémiást, Hilkiás fiát. Az ő genealógiájáról, tehát a származási családfájáról ennyit tudunk, hogy Hilkiás fia, többet nem. De mégis miért akarom, hogy egy kicsit ti is vizsgálódjatok? Mi volt az, amikor hazament Néhémiás, és éjszaka titokban a kísérő legényével megszemlélt? Falakat és kapukat. És mondjátok nekem, kik voltak a kapuk őrzésével megbízva? Hát nem a Kórá fiai, a kéhátiak közül? Kik voltak az ajtóba állítva, hogy fogadjátok az zarándokokat, és vezessétek Istenünk házához? Hát Kórá fiai. És hazajön Nehémiás 400-450 táján Krisztus előtt, hogy építsen, és az első, amit megnéz, persze hát egy ilyen építési programnál, tényleg ez az első, amit meg kell nézni? Na de a kapuk iránti szerelme. Hát az ő könyvéből tudjuk meg, hogy Jeruzsálem 12 kapujának mi volt a neve. Az összes többi bibliai iratból csak szorványosan van néhány kapu név megemlítve. Jeremiásnak ez a kapuk iránti szerelme is azt a szent gyanút táplálja bennünk, hogy lehet, hogy ő is kórahita származású. Na de nem ez most a fő, tehát csak hogy mondom nektek, hogy sokfelé ágazhat a bibliai vizsgálódásunk, és bizony építő következtetéseket vonhatunk le. Testvéreim, hadd illatosítson hát bennünket ez a zsoltár is, hogy amikor tényleg majd az Úr angyalai szortírozzák az emberiséget, akkor minket a mennybe sorolhassanak. A Kórá zsoltárokat, ha megvizsgáljuk, 42. zsoltártól kezdve 49-ig, és itt a 80-asokban van, a Ászáv zsoltárai után, a 84-től az Úr házáról szól, egészen a 88. Zsoltárig, illetve a 89. Figyeljétek meg, a 88. úgy kezdődik, hogy Kórán fia jön a Zsoltára, stb. Stb. Ez az Ezráhi Hémán tanító költeménye. A 89. pedig úgy kezdődik, az Ezráhi Etán tanító költeménye. Ha mind a kettő ezráhi, akkor vagy azt jelenti, hogy onnan származott ez is, meg még néhányan, vagy pedig nem csak földrajzi meghatározás lesz, hanem nemzetségi. Tehát ezért én nekem az az erős gyanúm, hogy a 89. Zsoltár is Kórá fiainak a Zsoltára. Holott nincs is a Kórá név, csak az, hogy Ezráhi Etán. A fő témáikat, ha megvizsgáljuk tehát ennek a 11 vagy 12 Zsoltárnak, előkelő helyen a templomról sokszor szólnak, a Szentvárosról, szorongató sorsból, a szabadulásokról, és szólnak a vizekről, az örvényekről, amelyek átcsapnak fölöttünk, szólnak a forrásokról, a királyról és a mennyasszonyáról, a 45. Zsoltár, ezért mondtam tegnap, hogy királylátó helyzetben vannak. És nagy öröm az, amikor egy ember azt láthatja, hogy egy maritai lány meg egy fiú eljegyzik egymást, és bizonyára egy csodálatos szívbéli folyamat áll e mögött, a megszeretés folyamata. Azt is érdemes volna egyszer végig tanulmányozni, hogy az isteni visszaszeretés az üdvösségbe, ehhez az üzenetéhez az Isten hogyan használja fel az emberi megszeretés, a pártalálás, a jegyesség. Majd egyszer, ha meghívtok, ezt is elmondom nektek 4 ige hirdetésben. Nem magamat akarom ezzel ajánlani természetesen. De annyi sok csoda van a Bibliában. És olyan sok csodálatos hullámhosszon szólal meg. Van, aki ért a rádiótechnikához köztetek? Rádió távirász voltam, akkor tanítottak meg rá, hogy van egy alaphullám, amit kibocsájtanak az adó szerkezetek, és a vevőnek az antennája az fogja, de erre az alaprezgésre, úgynevezett oszcillátorok fogadják ezt a jelet, ültetik rá a zenei vagy emberi hangrezgést, és amikor bejön a vevőkészülőkbe, az alaprezgésről le kell választani a zenei hangot vagy emberi hangot, és ez az alaphang az a fütyülő hang, ami hol fel, hol le, míg behangolod, a régi rádióknál ez különösen lehetett hallani, és amikor az elnémult, akkor jött tisztán ráültetett emberi hang. Tehát a Bibliában is vannak ilyen dolgok, hogy van valami alaptörténet, valami emberi folyamat, a világunknak a mostani folyamata, és arra Isten ráülteti kegyelmű üzeneteit. És amikor ez felfedez az ember, hát szinte kiugrik az ember szíve a bőréből, vagy a melkasából, mert isteni dolgokat fedezünk fel ilyenkor. Emlékszem rá, amikor lehet, hogy időhúzásnak számít, csak azért mondom, hogy fertőzzellek titeket ilyesmivel. Hogy tanulmányoztam az Úr Jézus Krisztus nemzetség táblázatát még 80-as években, és a sejpi gyülekezetbe, mivel jó vonatjárás volt oda-vissza, sokszor vonattal mentem, nem kocsival, vagy még motorkerékpárral. És akkor fedeztem fel, hogy Jézus nemzetség táblázatán van 4 asszony, pedig sokkal több is volt ősanyuka, de van 4 asszony. Júda menye Támár, Ráhába paráznanő, Rút a moábita, és végül Becsabé, akivel hát Dávid paráználkodott. És hát ebből a 4-ből 3 egész biztosan a paráznaság gyanújával, történetével érinthető, egy nem, meg aztán a 4-ből 3 egészen biztosan pogány származású, és én felfedeztem, hogy Jézusban pogányvér is van. Tehát nem csak a zsidóké, az egész világé. És hogyha még valakinek parázna múltja is volt, van rá bocsánat, és azt mondja Jézus, hogy a paráznák megelőznek titeket Isten országában, meg a vámszedők. És amikor én ezt ott olvastam a vonaton, fel kellett állnom, olyan belső izgalom jött rám ettől a felfedezéstől. No, térjünk vissza tehát Kórán fiaihoz. És hogyha megfigyeljük az ő fő témáikat, akkor azt mondjuk, hogy hát különleges, így mondom, irodalmi anyag van a kezünkben. És milyen szintű ez az irodalom? Mert van ponyva irodalom, van média irodalom, például, hogy milyen a média irodalom, Hadd mondjak egy éveinkben, közeli években végzett kimutatást, felmérést. Megállapították, hogy a média nyelvezete sokkal tisztességesebb azokban az országokban, ahol a királyság intézménye még mindig létezik, és van király és királynő. Például Anglia, Dánia. Sokkal tisztességesebb nyelvezete van a médiának ezekben az országokban, azokhoz viszonyítva, ahol nincs király. Hát olvassátok el a magyar sajtót, hogy micsoda oda-vissza mocskolódásokat írnak le, meg a mandinert, meg a kommenteket. És ez nem úgy van, ahol mégiscsak van egy király, van egy normatív személy. Na, ez is egy kis kitérő, csak hogy a korunk jelenségeinek az értékeléséhez mondom el ezeket a látószögeket, vagy megfigyeléseteket számotokra. Mi az irodalmi szintje Kórá fiainak, vagy fiai által írt zsoltároknak? Kedves testvérek, Salamonról, amikor a Szentírás bizonyságot tesz, elmondja Salamonról az 1 Királyok 4.31, hogy Salamon mennyi példabeszédet szerzett, mikről beszélt, hatalmas biológus lehetett Salamon, mert növényről, állatról, halakról, madarakról kiváló előadásokat tudott tartani, és aztán még azt is elmondja róla, hogy ez a Salamon bölcsebb volt az Ezra hita Hémánnál is, akinek meg itt van a 88. a Zsoltár az övé. Ha tehát még Salamon bölcsességének a meghatározásához ezt használja a Szentíró, hogy Salamon bizony bölcsebb volt az Ezrahi Hémánnál, aki meg Kórá fia, akkor az azt jelenti, hogy a Kórá fiainak az irodalmi szintje mérce volt. Mércét állítottak még Salamonnak is. Ilyen irodalmi szinten szólalnak meg a Kórá zsoltárok a Szentlélek által. És bizonyára a Szentlélek tudja használni a személyesen szerzett igaz tudást, és becsületes, és korrekt tudást is felhasználja az Isten. Kedves testvérek, itt ebben a zsoltárban két fő téma van. Isten városa, és ki tartozhat oda? Kik azok, akiknek az eredetük oda vezet vissza, hogy ebbe a szent városba, Sionba születtek, Jeruzsálemben lakhatnak? Ez a két fő témája van a 87. zsoltárnak. Elmondja a zsoltáros, sok szép, kedves, vonzó városa van. Hát a világnak is, meg Izrael újra épített országának, amit már nem is Izraelnek, hanem újraépítés fogság után csak Júdának neveznek. Az északi terület meg már nem zsidó néven, csak legfeljebb a földrajzi néven említetik, hogy Galilea, meg többiek ott a szomszédságban, és elmondja, hogy a sok város között ezt a várost, a Siont szereti legjobban az Úr, Jeruzsálemet. És Jeruzsálemről a zsoltár irodalom is, meg a proféták is sokszor nyilatkoznak. Jeruzsálemről azt mondja a 122. zsoltár, hogy szépen épített város, ahova feljárnak a törzsek, és ott vannak az igazság bírói székei. Izsaiás azt mondja a 62. fejezetben, hogy Jeruzsálem ékes korona, és falain őrök állnak. Elmondja Jeruzsálemről Pál apostol, már egy másik dimenzióban nyilatkozik Jeruzsálemről, miközben beszél ott egy hasonlítást végez Hágártól született Izmáel, és Sárától született Izsák vonatkozásában. És azt mondja, hogy hát a földi Jeruzsálemet jelképezi Hágár, meg Izmáel. De a mi anyánk, szülő hazánk, a mennyei Jeruzsálem. Ez viszont nem szolgafiakat szül, hanem szabad fiakat szül. A mennyei Jeruzsálem. Azután a mennyei Jeruzsálem előjön majd sokszor még, hát nagyon sok-sok ige van, én mostan csak néhányat említek a főbb vonal kedvéért. A Jelenések 21-ben. Láttam az új eget és az új földet, és az új földre alászállani a mennyei Jeruzsálemet. A szerelmesek hangján beszél a Jelenések könyve a mennyei Jeruzsálem hangján. A stílusát nyelvezetét, kifejezéseket, ahogyan leírja, hogy az utcák is aranyosak, gyöngykapu. Hát a vőlegény szokott így beszélni a mennyasszonyáról, ha igazán szereti, nem? És bíborba, aranyba öltözteti. Olvasd el Ezékiel könyvének a 16. fejezetét. Elmentem melletted, láttam, hogy véredben fetregsz. Olyan voltál, mint a kidobott gyerek a születés után, még le sem mostak, mondja előző sorokban, de láttam, hogy a szerelem korszakában vagy. Akkor lehajoltam hozzád, azt mondtam, hogy élj, vagyis életprogramot töltöttem beléd. Magamhoz vettelek, megtisztítottalak, fölé ékesítettelek, aranyba, bíborba öltöztettelek, szép lettél, híressé lettél, mondja népéről az Úr. A szerelmesek nyelvezete ez. Így beszél Jeruzsálemről. És azt is olvassuk, hogy amikor Jelenések könyvében a sátán az 1000 éves megkötöztetése után, hát titokzatos dolgok ezek, most ne álljunk meg ezek értelmezésénél, de utána elbocsáttatik még egy kis időre a sátán a földre, és végzi a régi gonosz munkáját. Újra az emberiséget globalizálja, összeszedi Isten ellen. És hogy az ember is mennyire bukott, hogy 1000 esztendős béke, kormányzás, földi boldog lét után, és ott most, itt most nem menjünk a millenista elméleteknek a taglalásába se, és szerintem abban soha nem is érdemes belemenni, higgyünk az írás szavának, okoskodások nélkül. Az emberiség újra a rossz oldalra áll, és összegyűjti az ördög, a népeket a Szentváros ellen, és megjegyzi ott János a szeretett város ellen. De tűz jön az égből, és elpusztul a szent város ellen támadó utolsó emberiség gonosz hada, gonosz uniója, katonai szövetsége, felvonulása, és onnantól fogva a történelem, földi történelem záró mozzanatai következnek. Nos tehát, ennek a városnak iszonyú támadásokat kell a történelem legvégső eseményeig elszenvedni. Azt mondja az Úr Jézus, amikor a 7 kisázsiai gyülekezettel beszélget, és levelet ír nekik Jelenések 3.13-ban, hogy aki győz, annak nevét felírom, és felírom az én Istenemnek és az új Jeruzsálemnek a nevét. Tehát új identitást kap az ilyen gyermekem, és az lesz a legfőbb azonosító szó, hogy ez Jeruzsálembe való. Ez az én fővárosomba lesz, minisztertársam, velem együtt fog ülni az én királyi székemen. Tehát nagyon sokat lehet tanulmányozni, és drága dolgokat megtudni. És azt látjuk, hogy sem a földi Jeruzsálem, sem pedig a mennyei Jeruzsálem nem úgy létesült, mint például, hogy Jákob álmodott egyszer menekülésében, valahol egy pogány kis falu közelében, felébredt, mert álmot látott, és akkor ennek emlékére egy követ állít, és elnevezi Bételnek, és aztán majd később azt a pogány nevű falut átnevezik Bételnek, és akkor már zsidó faluként kezd növekedni az a település. Hát Bétel így jött létre. Jákob álma volt, úgymond, a már zsidó identitású falunak, és ráadásul egy ősi szentélyhely lett az a olajos kő, amit odaállított. Aztán meg később tudjuk, hogy egy pogány oltárt épített ott szakadás után Jeroboám király. Vagy muzulmánoknál van sok történet, amiből épülhetünk. Egy ilyen kis illusztratív történetet hadd mondjak el. Volt egy testvérpár, két muzulmán ember, az egyik gyermektelen volt. A másiknak pedig sok gyereke született. És voltak földjeik, de akinek sok gyereke volt, annak akármennyit is termett volna, akkor is kevés volt a buza, meg a gyümölcsök, amik teremtek. Aki meg gyermektelen volt, annak ugyanannyi földön pedig busásan volt a termés, mert hát nem volt gyerek, nem volt sok kenyérevő száj. Jó szívű ember volt mind a kettő, gondolkoztak egymás sorsa fölött, és úgy döntött a gazdag aratás után, hogy az én öcsémnek Sok gyereke van ott, nem lesz elég az a termés, amit most learadtak. Viszek neki át, és felkapott egy zsák buzát, éjszaka átment a domb másik oldalára, ahol az öccse lakott, hogy annak titokban beteszi a raktárába, legyen neki több egy zsákkal. Igen ám, de az öccse is arról gondolkodott, hogy szegény bátyám betakarította a termést, de hát nincsenek gyerekei, legalább hadd legyen neki több buzája. Ő is úgy döntött, hogy visz, ő is egy zsák buzát éjjel, és a domb másik oldalán ő is beosont a bátyja hombárjába, az belöntötte a buzát, vagy a zsákok mellé tette. Reggel felkelnek mind a ketten, és azt látják, hogy hiába vittek, mégis ugyanannyi annyi van. Egyiknél is, meg másiknál is. Következő éjjel csak ragaszkodtak, hogy ők jót tesznek egymással, titokban ugyanez lejátszódott. És második reggel is ugyanez a csoda, hogy nem fogytak a zsákok, ugyanannyi van. Harmadik éjjel változatlanul a jó indulatot akarták érvényesíteni. Igen, ám, de akkor összetalálkoztak ott sötétben, a csillagfény alatt egymással. Hát, öcsém, bátyám, te hova mész azzal a zsákkal? És akkor elmondták a történetet. És akkor megszólalt egy égi hang, Allah, na erre a dombra nekem templomot építsetek. Mert ahol egy muzulmán jót tesz, vagy imádkozik, oda templomot építenek. És ott kialakul a város. Jeruzsálem nem így született. Nem emberi jóságból. Ez a Jeruzsálem, ahova mi készülődünk, az a mennyből száll alá. Az az Isten jóságából készült el. És Isten tervezéséből, és az Isten áldozatából. Ott van a mi szülőhazánk, mondja a Kórán Zsoltár. De hogy lett az nekünk szülőhazánk? Én Kocsordon születtem, de én ezt csak a személyigazolványomból tudom. Nincs emlékem Kocsordról. Hamar elköltöztünk. Vándoroltak édesapám még. Nővérem Gacsájba született Csenger mellett. Két húgom meg Kazincbarcikán, Borsodban jártak akkor, 40-es évek végén, meg 50-es évek elején. Keresték a munkahelyet, meg TS Világ elő húzottak, hol ide, hol oda. Tehát, hogy van az, hogy úgy bekerülhetek a mennyei Jeruzsálemben, hogy nem is tudom, vagy majd a kegyelem, vagy az egyház oda belő engemet? Itt a Zsoltárban nem erről van szó, hogy valami öntudatlan, kegyes mozgalom engem oda bevisz, vagy papi hatalom, nagy tiszteletűség bevisz majd a mennybe. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy oda az kerül be, aki az eredetét, a származását időben rendezi. Ez a város úgy lehet a mi szülőhazánk, a mennyei Jeruzsálem, amelyről dicső dolgokat beszélnek, mondja itt a Zsoltár, amely ellenállhatatlan hatalom helye, ahonnan tanítás jön ki a népeknek, mondják a proféták, amely város az örök élet helye. Onnantól fogva lehet a mi szülővárosunk, hogy először is meg kellett történni az emberi történelemnek egy bizonyos időpontjában Jézus Krisztus áldozatának. A földi Jeruzsálem is nem arról híres, hogy ott zsidók, meg Dávid, meg akárki, hanem arról, hogy ott halt meg a mi Urunk a bűnös emberekért. Erről híres. Az összes többit el kell felejteni. Az összes többi csak arra való, hogy egymásnak ugorjon a zsidók, meg palesztinok, meg mindenki. Azt mondja 3 évvel ezelőtt az egyik zsidó öreg miniszter, hogy ő tudja, mikor fogja Amerika bombázni Szíriát. Értitek? Tehát farok mozgatja a fejét, vagy hogy van ez? Még mindig nem az Isten a potenciáljuk. Még mindig számukra a bankjaik a potenciáljuk. Lok meg az amerikai fegyverzet. Tragédia, testvérek! A zsidóság szempontjából ez a gondolkodás. De az összes többi népre is bajhozó szemlélet. Jeruzsálem egyetlen egy szempontból lényeges a földi, hogy ott halt meg a világ üdvözítője. De mivel ott halt meg és a mennybe ment, innentől fogva a mennyei Jeruzsálem többé nem lényeges, hanem ahova jutunk abból az áldozatból, ami ott történt. Földről indul el az üdvözítés, ugye noha mennyben volt elgondolva, de mennybe érkezhetsz. Figyelj csak meg, ha megtérést ábrázolni akarnám egy pálcával, mondjuk kezemben van egy méteres pálca, nem erős bot, csak olyan, amit egy ütéssel le lehet törni, két ponton feltartanám, azt mondanám, Sándor testvér, törd el ezt a botot. Ugye ő felállna, és középen ráütne, és az eltörne. Eltöréstől fogva, hogy állna a pálca a kezemben? Egyik fele így, a másik fele így. Igaz? El tudjuk képzelni? Nem volt időm pálcát szerezni, hogy tárgyszerűen is bemutassam. Az életünk. Megy a bűnös világ, egyenes a pálca, rohan a kározat felé. Kap egy ütést. Megtörik az ember? Onnantól fogva bűnös élet lefele, az új élet felfelé vezet. Elfogadod ezt? Személyes történetednek? Tehát ezt látjuk, hogy eljön az Úr, aki örök időkben elrendelt, megváltónk volt, meghal, alászáll a halálba, felfelé megy, és onnantól, aki hisz benne, mi is felfelé mehetünk, életünk felfelé tartó fordulatot vehet. A mennyei Jeruzsálembe. Tehát mert Jézus ott meghalt, ottani áldozatával függ össze az, hogy mi a menny felé elindulhatunk. Hadd mondjak még egy illusztrációt nektek, testvérek. Az elmúlt években megismertem néhány olyan embert, akik transplantáltak, és például egy előadó művésznő vers színházat alkottak vásárosnamennyi ismerőseim, református, katolikus. Hát én meg a baptista menedzseltem őket, vagy 8 gyülekezetbe. Füle Lajos bácsi verseiből alkottak versszínházi előadást, kizárólag csak a versek szövegei hangoznak el. Hát abban az időben én nem voltam olyan, mint XY, akiről beszélgettünk, hogy bejelentkezett egy sapkás riporterrel, aztán gyönyörködhetetek benne. De ha okosabb lettem volna, akkor bekopogtam volna, hogy hadd hozzam el őket ide. Testvérek, én minden előadásukat megsirattam. Na tehát, az illusztráció. A transplantált emberek, például ez a Hanyó Éva nevű előadó művésznő, vendégvesével él. 2 rákos betegséget élt túl, és jelenleg is. Az ilyen, nem tudom, van valaki esetleg ilyen a gyülekezetben? Nincs, de még lehet. Azt mondják, 2 ember van. Van a beteg, meg van, aki még ezt nem tudja magáról. Elmondta ez az Éva nekem, hogy Laci, az én szervezetemet, immunrendszeremet állandóan legyengített állapotban kell tartani, onnantól fogva, hogy beültették nekem a vesét, mert ha engedném, hogy az immunrendszerem újból megerősödjön, azonnal felismerné az idegen testet, a vesét, és kidobná. Így van, egészségügyesek? Így van. És azt mondja, hogy ezért nekem nem szabad megfázni. Mert akkor rögtön adni kell olyan gyógyszert, amivel előzik a megfázást a náthát. Igen, ám, de az erősíti az immunrendszert, és abban a veszélybe kerülök, hogy meggyújít a náthából, de elvesztem a vesémet. És akkor én elkezdtem gondolkodni ezen embertársaink sorsáról. Nem ezt vállalta értünk is az Isten? Hogy saját immunrendszerét legyengítette egészen a kereszt halálig, hogy mi beoltathassunk a nemes olajfába, és ezért nem üt rá az emberiségre, még most sem Krisztus, hanem látszólag gyengén hagyja, hogy lázadozzanak a népek, meg erkölcsi törvényeket kidobáljanak az ablakon, meg káromolják az Istent, meg alkotmányokból száműzzék, még a keresztény szót is. Gyengeség állapotában tartja még magát mindig az Isten, amíg a megfelelő hajtások úgy jól meg nem szilárdulnak a nemes olajfában, a Krisztusban, és akkor majd újra eljön erővel és hatalommal. De akkor már nem veti ki a testéből, mert már ott leszünk az örökké valóságban vele. Mit szólsz te Istennek ehhez a gyengeségi állapotához, amely jelenleg tart a Golgota óta? És ebben a gyengeségében te transzplantálható vagy a Krisztusba. És meghív, hogy gyere, oltodjál belém. Gyere, higgyél bennem. Gyere, és én adok neked új életet. Elmegy Nikodémus, egy teológiai professzor, hogy beszélgessen Jézusról, mert olyan csodás tanításokat, cselekedeteket látott, úgy gondolta, ezt értelmezni kell, legfőképpen azáltal, aki ezt cselekszi. És Jézus azonnal átveszi a témát, és azt mondja, ide figyelj, ne beszéljünk arról, újjászületésről beszéljünk. Újjá kell születnetek, mert ha nem, nem látjátok meg Isten országát. És ezért Isten saját immunrendszerét legyengíti. A Krisztusban, az ő gyengeségében, sebzettségében, és ezt már az ókori orvosok is tudták, hogy a legjobb forradási felület seb a sebbel. Ókori orvosok kísérleteztek azzal, hogy rabszolgákat elkábítottak növényi magvak kivonatával napokra, hetekre, megsebezték a mellkasukat, kezüket összekötözték, másfél-két hét múlva össze volt nőve. Seb a sebbel forrad legjobban. Jézus sebeivel, tudjátok mi, forr össze legjobban? Önmaga fölött megsebhedett szív, az ember, amikor maga fölött megszomorodik. És akkor bekerülsz az önmagát értünk legyengítő Istenbe, mert hogyha hatalommal jött volna el a Golgotához, nem volna hatalman 12 seregnél többet is kérni az angyalokból? De nem, én most legyengítem az immunrendszeremet. Érettetek, emberek, szatmár németiek, hogy megmeneküljetek. És nem véletlenül mondja 84-szer az Új Szövetség ezt a fogalmat, hogy en Christo, Krisztusban, meg ő vele együtt, meg ő általa, meg ő benne, szinonim fogalmakkal. Mert létezik nem csak térben, időben, hanem olyan dimenzió is, hogy Krisztusban. Ott vagy-e már a Krisztusnak a gyengeségében? Gyöngéd megsebzett karjai között. Mert ha nem, nincsen csak egy biológiai eredeted, akkor csak a földi anyától, apától származol. Gyerekkoromban fiúiskola volt még nekünk 5. korunktól, és a nyírbátori református templom tövében, hát ilyen olcska kerítés, kommunizmus, majd mi kerítéssel lehetett építeni engedély nélkül egy templom köré. És átugráltunk a kerítésen szünetbe, és felmentünk a dombra, láttam ott egy sírkövet, Bátori Gáboré. Bejártatok már Nyírbátorba? Aki nem, menjetek el a zenei napokra. Én ott hallottam először életemben a Mesiás oratóriumot. Minden augusztusban vannak ilyen zenei napok. És Bátor István építette a kenyérmezei ütközet győzelméért háladásból azt a templomot. Na, az ő valahányadik utódjának, Bátori Gábornak van ott a sír, és azt olvastam 5-es, 6-osként, hogy itt nyugszik Bátori Gábor, aki eredetet vett. Nekem furcsa volt ez a fogalmazás, eredetet vett. Nem az, hogy született, vagy élt X és Y idők között, hanem eredetet vett. És elkezdtem gondolkodni, igen, hát én is eredetet vettem 1950. augusztus 26-án, vagy már előtte 9 hónappal, Klenovszki Teréz és Katona Józseftől. De aztán olvastam a Bibliát, és rájöttem én is, hogy lehet nekem egy második eredetet szereznem. És pontosan ott, ahol az Úr Jézus mondja, hogy újjá születhettek, újjá kell születnetek. És ezt a kérdést forszírozza még ószövetségi homályos ismeretek között a 87. Zsoltár is. Ez a Kórán fiú, aki nekünk megírt ezt a Zsoltárt. Hogy van-e neked olyan eredeted, amelyre azt mondhatják a mennyben is, hogy igen, ez tőlünk ered. Nem csak a földi szüleitől. Mi van megírva a János evangélium első rész 9. versében? Valakik pedig befogadják őt, azoknak hatalmat ad, hogy egy második eredethez jussanak, hogy Isten fiaivá legyenek. Testvérek, ez egy rejtett ügy, titkos ügy, de létező valós lehetőségünk. Hogy volt egy eredetem apámtól, anyámtól, ezt regisztrálhatják, bőrszín, hajszín, adószám, minden ehhez ráragasztható, de ez semmit nem ér az örök élet szempontjából, ez csak egy földi létezéshez való adat. De ahhoz, hogy a mennyben is ott élesek, ahhoz kell egy második eredet. Eredethez hozzájutni. Egy második születéshez. Újjászületésnek nevezi a Szentírás. Maga Jézus vezeti be ezt a fogalmat. És megvan-e már ez a második születésed? Az első szolgálati helyemen, 30 éves koromtól vagyok én lelkipásztor, 31 éves koromban avattak. Ott Isten kegyelméből létrejött egy olyan ifjúságunk, nem egy gyülekezet, hanem a körzet ifjúsága volt ez. Körzetünk meg vagy 70 km átmérőjű volt, 9 állomással. 15-18 olyan fiatalunk lett egy 2 éven belül, hogy oda kerültem, akikkel csodálatos időszakot éltünk át Isten kegyelméből. Ha elmentünk ezzel az ifjúsággal Tahi táborba, és ott voltak a debreceniek 50 fővel, újpestiek 25-30 fővel, nem az ő énekeik voltak a slágerek, hanem a mieink, az aszódi fiataloké. Nem az ő fiataljaik ártak ki, élő bizonyságot tenne az Úrral való járásukból, hanem az aszódi gyerekek. Volt egy fiú köztünk, a Dormány Imre, kapott, azt hiszem a 8. osztály elvégzése után, vagy valamelyik iskolája után, a szüleitől egy Simpson motorkerékpárt, egy 50 cent, és akkor egy jó kis járgárnak számított. És aztán Balassagyarmatra került valami húsipari iskolába, és ez oda hozzánk vagy 60 kilométer volt, szlovák határ mentén van ez a Nógrád megye központ, Balassagyarmat, és ellopták ott a kollégiumban a motorját az Imrének. Jött haza a következő ifjúságira, nagy lógó orral, képzeljétek, ellopták a motoromat. Az olyan betege volt, hogy az a bálványa, ellopták, és majd 3 hét múlva felkereste a rendőrség a kollégiumba az Imrét, és azt mondja, hogy fiatalember, valaki talált egy motort az Ipoly medrében, halászat közben beleakadt, és megtalálták a Dormány Imrének a Simpson motorját. Nem a magáéhez, mert jelezte a rendőrségnek, hogy ellopták a járművét. És hát az Imre visszakapta a motorját, és szétszette darabokra, dugattyú, minden, kimosott újra, olajosra, és tudjátok, attól fogva milyen becsben tartotta a vízből kihúzott motorját? Őtől azt már senki sem lophatta el. Lehet, hogy még ma is megvan neki. Pedig ez 82-3-ban történt. Az már öreg járgánynak számít talán. A vízből kihúzott, újjá született neki az a motor. A vízből kihúzás után. Csak úgy azért mondom, ha küszködsz a bemerítés, én is küszködtem a bemerítés gondolatával. 18 éves koromban én harmonimoztam a nyírbátori baptistáknak, és én abban a tudatban voltam, hogy ez nagyobb helyzet, mint bemerítetnek lenni, hogy én muzsikálok nekik. Értitek? De ennek meg kellett bukni, ennek az önértelmezésnek. És rá kellett jönnöm, hogy a vízből kihúzott lesz majd az igazi életem. Amikor Krisztussal egyesülve az ő halálába elmerül. Csak úgy bátorításképpen mondom nektek ezt a Dormány Imrét, hogy az a motor utána már eszmeileg messze többet ért. Gyerünk tovább, akkor a Kórán fiai hagy vonjanak bennünket. És azt kérdezem neked, hogy hogyan állsz te hozzá az Isten gyengeségéhez, amelyet még te éretted, hogy beplántálódhass, és nem dob ki az isteni szervezetéből. Értékeled ezt a lehetőséget? Élsz vele? Lehet, hogy be vagy épülve, baráti társaságban te vagy a fénypont. Vállalkozásban te vagy az oszlop. Te vagy az énekkarban a szóló erősség. És ki tudja, milyen jól be vagy épülve ide-oda, de be vagy-e az Istenbe oltva, a Krisztus sebei által. És itt van lehetőségként előtted. És amikor majd vízből kihúzott életed lesz, akkor tudni fogod már, hogy miről beszél Katona Laci bácsi ma délelőtt. Istentől megbízva. Tehát mikortól szülővárosunk nekünk az Isten országa és a mennyei Jeruzsálem? Onnantól fogva, ha ott a második eredet lehetőségét megértve elfogadtad, és azt mondtad, Uram, nekem ez kell. Akarom követni Timóteust, akinek azt mondta Pál, hogy ragadd meg az örök életet. Meg akarom ragadni. Nekem kell ez a második eredet, hogy a te gyermekeddé legyek, és hatalom jön hozzád, hogy az is légy. Nem te fogod megvalósítani, persze kell az engedelmesség, az engedelmesség meg üdvösség feltétel. És onnantól fogva az Isten lelke, hatalmas erő lesz a törékeny cserépedény testben. És az Isten lelke, ez a hatalmas dünamis erő fog téged tisztítani. Ha vétkezel, akkor korholni és pironkodni fogsz, magad fölött szomorkodni fogsz, és leszel ilyen módon is egyre inkább az Isten gyermekévé. Kedves testvéreim, a születés helyéről adják az anyakönyvet, az első példányát legalábbis, és itt a Zsoltárnak a második nagy témája, fogság után vagyunk, amikor valószínűleg fogság haza jövetel, ugye tudjuk, Zorobábellel, Esdrással, Nehémiással, három turnusban körülbelül 46-47 ezer ember ment haza a fogságból, és az otthon maradt csóró, földművelő nép, zsidóság fogadta őket, de hát azok nem törődtek a városok újjáépítésével, de a haza jövők viszont igen, az expatriálók, patrizálók, azok újjáépítették. És az anyakönyv kérdésében, amikor újraindul a templom élet, na, hol vagytok léviták? Hát az volt a helyzet, amikor szervezték az első turnusokat, hogy hát meghirdette Esdrás, hogy gyerünk haza. És hát menni akartak sokan, foglyok össze, verbóválódtak ott ezrével, de nem voltak köztük a léviták. Úgy kellett nekik üzenni, mert már nekik bankházaink voltak Babilonban, meg Perzsiában. Hát hogy mennénk haza a bankpalotáinkból, hogy koszos falvakat mi újjáépítsünk, meg romos várost? Szinte meg kellett, hogy tépje a szakálukat, Nehémiás meg Esdrás, hogy gyerünk hazafele, hát mi az Úr népe vagyunk, tépjem a szakálad? Gyere hazafele, hát az Úr népe vagy, te a mennyei város vár rád. Nem egy világi Babilon, vagy bankház, vagy vállalkozás. És amikor hazajöttek, na jó, akkor kik voltatok a kapuőrök? Hát mondja az egyik is, hogy hát igen, 100 évvel ezelőtt az apám itt volt. Na de tudod-e igazolni? Van-e papírod róla? Olvassátok el, testvéreim, Esdrás könyvének második részét, vagy esetleg ki is nyithatjuk, ugyanezt leírja Nehémiás 7-től. Ezek azok, akik Tel Mellahból, sorolja a perzsa falvakat, ahonnan jöttek, városokat, Tél Harszából, Kérubból, Addámból, Immérből jöttek, de nem tudták igazolni származásukat, hogy Izraelből valók-e. A papsághoz tartozók között is voltak ilyenek, Hóbájá fiai, Hakóc fiai, stb. Ezek keresték bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták. Ők mondták, hogy igen, hát ezelőtt, mikor elhurcoltak minket, nem 70 év, hanem már 130 év is volt. Hát mondta a nagyapa, hogy ő a szolgált a templomban, de az unokának nem volt meg a passzus. És akkor azt mondták az újjáépítéskor, hogy hát figyelj, lehet, hogy lévita vagy, lehet, hogy kórahita vagy, de jó volna igazolni, mert most Istenünk templomát újraindítjuk, és itt azért nem lehet az Isten törvényét megkerülően szolgálatba állítani valakiket. Kell a származási bizonyítvány. És nem volt. Nem volt származási jegyzékük. És ezért meg kellett válniuk a papságtól, a királyi helytartó pedig úgy rendelkezett, hogy addig nem ehetnek az igen szent ételekből, amíg szolgálatban nem lép a főpap, aki dönthet az ő ügyükben. Tehát kialakult a fogság után és a templom újjáépítése után egy olyan mozgalom, hogy gyerünk vissza a szolgálati helyünkre, és szerezzük meg a származási bizonyítványunkat. Hogy igazolassuk, hogy igen, mi idevalók vagyunk. Mi itt születtünk, őseink is már itt szolgálták az Istent. Akkor ott egy kis romos ország, város újjáépítése, és micsoda, úgymond anyakönyv beszerzői mozgalom támadt a léviták körében, hogy de nekem igazolnom kell. Én kórahita vagyok, én áronita vagyok. És sokan nem találták, várakozni kénytelenek, majd akkor a hatóság dönt, a főpap majd eldönt, hogy valójában kik. És ekkor születtek a nemzetség táblázatok, amiket olvasunk a krónikák könyvében. És akkor csak egy kis romos városban, hogy felépítettük, ó, hát templom is olyan szégyenletes a salamoni dicsőségéhez képest, Aggeust ismeritek a témáját, és már ezért is micsoda eredetet tisztázó, származási oklevelet beszerző mozgalom, vágy, mozgolódás támadt. Most pedig nem egy romos város vár bennünket, amit nekünk kell felépíteni, nem kell onnan rókákat kiűznünk, meg idegen népeket, kufárokat, hanem egy tökéletesen elkészített város jön, közeledik hozzánk, és csodálkozom, hogy nincs származási bizonyítvány beszerző nagy mozgalom és összefogás. Mindenki ül nyugodtan a maga pozíciójában, szorongatja az okleveleit, az adóbevallásait, a jogosítványait, és nem nyugtalankodik, hogy a közelgő Isten városába van-e belépője. hanem csak az, hogy jaj, hát rendben legyen a jogosítványom. Füsse Gyula testvér úgy járt most, hogy jött ő, nem tudom melyik debreceni útitársával, de őt a határon megfogták. Barátom, magának lejárt a múlt héten a jogsia. A Gyuszi ott tudja meg az ellenőröktől. Mikor én megírtam ezelőtt 2 héttel a telekben mindenkinek, hogy az iratok legyenek rendben. Tudván, mert volt már ilyen eset. Egyszer a Módi Miklós fogták meg ugyanígy, neki rendben volt a papír, csak volt egy büntetése. Valahol nem tudom, közúti, és nem fizettek, és a határon ez jelezve volt, és megállították. Fél napig nem tudott átjönni. Testvérek, hát nem gondoljátok, hogy a közelgő Isten országa miatt valami nagy, szellemi, második eredetet, megszerző, meg igazoló mozgalomnak, gondolkodásnak kellene keletkezni közöttünk? Egy ilyen eszmeiségnek, egy ilyen egymást szentül Isten felé toborzó összejöveteleknek. De igen. És ne hidd, hogy mindig csak világi dolgokban kell aktívnak lenni, meg hallgatni a hírekre, meg a bankajánlatokra, meg a reklámokra. Isten országa közeledik, a rendíthetetlen örök ország. De oda kell a származásodat igazoló új szövetség, akik be vannak írva a mennyekbe, mondja a zsidókhoz írt levél. Be vannak írva az élet könyvébe. Kell ez az igazolás. Mozgósítom a lelkedet. És mozgósítsd a gyermekedet, és a barátodat, és a testvéredet. Mert eljön az Isten országa, és sokan nem fogják találni a származási jegyzéküket. És ezek a Kórá fiai, hogy tudták igazolni, hogy igen, mi itt születtünk, örömükben született ez a zsoltár. És jönnek a babiloniaiból, nem arról van szó, hogy Babilon perzsák, akik most is a zsidókat állandóan lebombáznák, hogy ők majd mennyire az Isten népe lesznek, nem, hanem mi Babilon, mint a pünkösdiek, 17 nemzetbe szétszórt dioszpórákból összefutott zarándok, hogy halljuk, hogy a magunk nemzeti nyelvén szólnak az apostolok, mikor nem is tudtak görögül, vagy mit tudom én, milyen nyelveken. Tehát ilyen értelemben van itt említve, hogy Tírusz, Kús, Egyiptom, magyarul, Filisztea, stb. És ők tudták igazolni, és ott van az öröm, hogy igazolva vagyunk, hogy mi ott születtünk, és ezt zsoltárban fogalmazták meg számunkra. Testvérem, akinek megvan az újjászületési bizonyossága, az ki tud állni ide saját zsoltárával és bizonyságtételével is. Örvendek a bizonyságtételeiknek. Annak a jele ez, hogy van eredet szerző mozgalom. Van üdvösség megragadó mozgalom közöttetek. De fokozható az még? X is ott van már köztetek, meg Y is? Barátod is? Testvéred is? Gyermeked is? Ezért tehát hirdetem nektek az Úr jókedvének az eszendejét, hogy még nem zárta le. Miskolcra mentünk egyszer, és egy orvos, akitől megvonták a habókos gondolatai miatt a praxisát a egészségügyi szervek, de nagyon szeretett teológizálni, valahogy ezt hívták meg előadónak egy ifjúsági konferenciára. 85-ben volt ez, nagy varsányi fiatalokkal mentem oda, és hallgatom, sok okosságot mondott a bácsi, de tett egy olyan kijelentést is, hogy ő meg van győződve arról, hogy a cigányoknak nincs kegyelem. Huha, mondom én. Délután aztán lehetett hozzászólni, és én arra hivatkoztam, hogy az Úr Jézus megnyitotta az üdvösség, illetve a Isten jókedvének esztendejét, de nem tudunk arról, igei értesítésünk nincs arról, hogy azt valaki is bezárta volna. Akkor 1985-ig, és azt mondom nektek, 2016-ig sem tudunk arról, hogy lezáródott volna a kegyelmi idő, de lehet, hogy holnap vége. És én elmondtam, hogy én szerintem nagyon is van a cigányoknak is. És ráadásul a miskolci fiatalok, akkor legalább vagy 20 fiatal begyűjtöttek, mert rendszeresen dolgoztak köztük, meg egyetemen, és volt egy buzgó csoportjuk, és ott ültek a cigány fiatalok, és hallják azt, hogy nekik nincs kegyelem. Hát ezt nem volt szabad annyiba hagyni, ezt a okoskodást. És tudjátok, a bácsi visszatromfolta, amikor aztán a hozzászólásokra válaszolt. Ifjú titánok azt gondolják magukról, hogy ők ismerik a Bibliát, próbálnák csak ki azt, amit én, hogy 40 napig bőtöltem, és hát még a végén beöntéssel tápláltak, hogy megmentsenek. Tudjátok, az volt az érzésem, hogy az ördög válaszolt és pöfeszkedett ott a szószéken. Ezzel az elmélettel, meg a válasszal is. Megnyitotta Jézus az Úr jókedvének esztendejét, de majd ő zárja be. Nem Dr. XY, vagy nem egy pap, vagy egy egyház. És nem is Brüsszel zárja be azt. Meg nem washingtoni bírók. Még nyitva van, de tudod kiért? Te érted? Hogy te még ragad meg az örök életet, az újjászületést, mert különben nem láthatod meg az Isten országát. Ez volt az én megbizatásom, hogy ma délelőtt elmondjam nektek. És ez ellen van a harc. Az Isten közelgő városa ellen van a harc. És a mai politizálásnak az a lényeg, hogy félre Isten. Nem kell Isten városa, mi felépítjük az ember városát. Ezt csinálja Brüsszel, ezt csinálja Moszkva, Peking, Washington. De neked kell-e az üdvözítő? Kell-e az Isten országa? Mert ez a világ elfogy, össze fogja törni az összes birodalmat, összes izmust, összes emberi értékrendszert meg, amik sosincsenek megfogalmazva, csak hivatkoznak rá, sakban tartják fel azokat, akik mernek attól egy kicsit szabadon gondolkodni. De ugyanakkor Isten országa örök, Isten országa növekvő, a világ pedig fogyó. Összetöretés, elpusztulás irányába megy. Menekülj meg, keresd a menedékutat. Milyen illatot foghat rólad a menny? Kinek az illatát? A Krisztus illatát? Vagy a bűnnek az illatát? Mert eljönnek Isten angyalai, és learattatik a föld. De ha nem a Krisztus illata lesz rajtad, nem jutsz el az örök hazába. Segítsen az Isten, testvérek, minnyájatokat. Amikor Marco Polo hazajött keletről, valamiért becsukták. Börtönben kezdte leírni valaki jegyzett a beszámolóit, hogy mesés Kínában mennyi arany van. Mikor valahogy az ő iratai kikerültek, 1300 körül vagyunk, ugye Marco Polo mikor ért, vagy 1200? Jó korán. Az arany éhes Európa felfigyelt ezekre a levelekre, a Marco Polo utazási feljegyzéseire. És megindultak kelet felé, hogy kirabolják azt az aranyban gazdag Kínát, meg Indiát. Hát amikor Isten országa üzen, nem kellene lázba jönnöd? Mint az aranyéhes Európának, vagy az alaszkaiaknak, amikor aranybányák kirékődtek, meg aranyrögök. Sokkal inkább izgalomba jönni az üdvösség jó hírére. Segítsen ebben az Isten. Hajtsuk meg fejünket, testvérek. És hogyha van benned ilyen aranyéhség, az aranyutcák, aranyváros iránti éhség, akkor mondd el a te szívedben az Úrnak, Uram, én ott akarok lenni, add nekem azt az újjászületést, azt a második eredetet, amit Krisztus adott, hogy benne újjászülethetek. Kedves testvéreim, akik hallottátok az Isten szavát, megértettétek, tudjátok, hogy akkor mi a feladat. És cselekedjetek a szent feladat szerint, hogy örök életben találkozhassunk újra. Én 67. évemben vagyok, van, aki itt 80 éves, van, aki 15 éves, vagy 8 éves. Nem tudom, hogy találkozok-e veletek még, de ha itt nem, oda át mindenképpen keresjük majd egymást. De ez kell a második eredet. Kell az üdvösségről szóló bizonylat. A Jézus vére, a Jézusban való hit. Jó, tehát akkor ott keresjük majd egymást. Ha meg még itt vagyunk egy darabig, lehet, hogy még találkozunk. Isten áldjon meg benneteket, és köszönöm kedves figyelmeteket.
Mi is köszönjük katonatestvérnek a hétvégén végzett szolgálatot, itt a gyülekezetben is, a telek találkozón is. Nekünk van egy mottónk, amit nagyon szívesen idézünk és üzenünk a gyülekezeteknek, évi köszöntésünk, ugye a Filippi levél 4. rész, 6. és 7. verse. Mondjuk el most ezt, és ezt küldjük a dobosi testvéreknek a körzet számára, hogy ebben erősödjünk meg a testvérek ott abban a gyülekezetben, a körzetben, mi pedig itt ezen a helyen a Jóisten dicsőségére. Együtt mondjuk el, mindnyájunk megerősödésére. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Erre segítse meg a testvéreket ott és itt minnyájunkat az Úr neve dicsőségére. Befejező éneket fogunk énekelni.
Oh.
vagyunk ezekért a napokért, az ígédért. Segíts meg, Uram, hogy a menny felé igyekezzünk, és töltsünk időt a mennyei dolgokkal, a lelki dolgokkal. Munkálkodj így a szívünkben, Uram, hogy ez legyen a legdrágább, a legfontosabb minnyájunk számára, és segíts, Urunk, hogy szolgáljunk, tegyünk bizonyságot, tanúskodjunk rólad, ott, ahol élünk, ahol megfordulunk. Maradj kegyelmeddel és áldásoddal minnyájunkkal. Amen. Az Úr közel, jöjj fel, Uram.